A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre több magyar vállalat lép be a kínai piacra, egyre több magyar vállalat kereskedik kínai partnerekkel, nő a turisztikai forgalom, és egyre több hallgatót fogadnak kölcsönösen egyetemeink, értékelte Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter azt a bejelentést, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét Kínába. Szijjártó Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy Xi Jinping kínai elnök kedden Párizsban bejelentette, hogy 10 Európai Uniós ország, köztük Magyarország állampolgárai számára újabb egy évvel, 2025 végéig meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét. Nagyra értékeljük ezt a döntést, hiszen ez hozzájárul a gazdasági, kereskedelmi, turisztikai és oktatási kapcsolataink további fejlesztéséhez, fogalmazott a tárca vezető. Hozzátette, hogy számunkra ez a döntés komoly könnyebbséget jelent. A kölcsönös tiszteleten alapuló jó együttműködés jegyében szerdától a Kínában működő magyar konzuli szolgálat az Európai Vízumkódexben rögzített 15 napos határidő helyett 48 órán belül elbírál minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet, jelentette be Szijjártó Péter. Elsősorban a magyar munkavállalókat segíti a munkásszállás kialakítás támogatási program, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában és a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorának mai adásában. Szomba Sándor kiemelte, hogy a belső mobilitást szeretnék segíteni, vagyis nem vendégmunkásoknak épülnek a szállások. Hangsúlyozta, hogy már a pályázati kiírásban is megjelenítik, hogy legalább 50%-ban magyar embert kell a munkásszálláson elszállásolni, és csak abban az esetben lehet más nemzetiségűeket, ha nincs magyar jelentkező. A pályázóknak 10 év fenntartási kötelezettségük van, az első két évben a feltöltésre türelmi időt kapnak, mert feltölteni a létszámot nem olyan egyszerű, mondta. Több mint 27 millió forintos kárt okozott egy rongáló a MÁV Start jegykiadó automatáiban, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága a Magyar Távirati Irodával. A vasúttársaság és a hatóságok közös munkájának köszönhetően sikerült elkapni az elkövetőt, aki idén 6-szor rongált jegykiadó automatát. A MÁV Start jegykiadó automatáinak az elmúlt két évben évi több mint 50 alkalommal évi 10-12 millió forint kárt okoztak. Idén sajnos romlik a tendencia, mert 16 bejelentés érkezett, közel 31 millió forintos kárértékben, tudatták a közleményben. Egy a fehér orosz határon át illegálisan Lengyelországba belépő orosz katonát tartóztatott fel a lengyel határőrség. Az információt a lengyel határőrség főparancsnokának szóvivője is megerősítette. A határőrség X felületén közölték, a 41 éves oroszországi dezertőr ügyében jelenleg hatósági vizsgálat van folyamatban. Az első negyed évben 8,8%-kal nőtt a Romániába érkező külföldi turisták száma az elmúlt év azonos időszakához képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Március végéig 414.800 külföldi turista érkezett Romániába, akik legalább egy éjszakát töltöttek el kereskedelmi szálláshelyen, míg 2023 azonos időszakában 381.100 volt. A legtöbben 237.000-en az Európai Unióból érkeztek, 11,4%-kal többen, mint egy évvel korábban. A külföldiek vendégészakáinak száma 5,4%-kal 918.100-ra nőtt a tavalyi 871.000-ről. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból és Nagy-Britanniából érkezett. Végül az időjárásról. Délen, délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-északnyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az északkeleti szél több helyen megerősödik, hajnalban 6-14, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásunkat azzal zártuk, amíg emlékeznek a hallgatók, hogy 6. Pius pápát Franciaországba hurcolták, ahol 1799-ben meghalt. Ugye Napóleon ebben az évben egy államcsíny következtében magához ragadja a hatalmat, és az, hogy innentől fogva a napóleoni évek alatt az egyház sorsa hová alakul tovább, hová mennyire tudják még elvenni az egyház erejét, én erre nagyon kíváncsi vagyok, és remélem a hallgatók is ebben lesz segítségünkre. Buda Péter atya teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tehát 1799-ben járunk, ugye a 18. század végén, 19. század elején, és egyre inkább látszik, hogy tulajdonképpen egy katonából tábornokká alakult nagyra törő ember micsoda hatalmat szerez meg magának Franciaországban, most akár pont aktualitása lehetne azoknak, akik látták a filmet. filmet, amelyben tény és való, hogy a csata jelenetek elképesztően látványosak voltak. A történelmi hitelesség, ezt nyilván sokan olvasták, nem volt helyén való, de nem ez volt a film célja, hanem valóban Napóleonnak egyfajta olyan kultuszt állítani, amiben az ő nagyságát és az ő hadvezéri mi voltját bemutatni, vagy megmutatni a nézőknek. De Napóleon, az, hogy hogyan viszonyult az egyházhoz, ez minket ebben az adásban sok jobban érdekel, mint a Ridley Scott féle film.
Igen, Napóleon egyébként maga is katolikus ember, ezt szögezzük le, tehát ilyen szempontból maga is az egyházhoz tartozó valaki volt, aki azonban úgy látja, hogy VI. Piusnak a halála, amihez neki nem volt igazából köze, az egyben a katolikus egyháznak a végét is jelenti. Tehát Franciaország ebben az időben már ugye kitört a saját határain kívülre, tehát már, ahogy említettem az előző adásban, és már 96-ban már Észak-Itáliában jár, ugye Ausztriába is behatol, már készül a birodalom ellen, de a mai Benelux államokat már elfoglalta, ugye közben az angolokkal megküzdött Egyiptomban, csak aztán gyorsan hazatért, pontosan ennek a pucsnak a véghez vitelére, ahol létrehozza a konzulátust, mint intézményt. A konzulátus az azt jelenti, hogy 3 ember kezébe összpontosul a hatalom. Ő volt az első konzul, aztán konzulként megjelenik még érdekességképpen Szijjeszabbé, aki annak idején a francia forradalom előtt ugye a 3. renddel kapcsolatos kiáltványt kiadta, és egy 3. egy no-name személy. Ezek nem voltak igazából fontosak, itt az első konzul volt a fontos, aki Napóleon volt. Igen ám, csak hogy az egyház érdekesen reagál erre az egész szituációra. Egyébként tényleg egész Európa megrendül VI. Pius halálával kapcsolatban, aki nem volt olyan túlságosan kimagasló pápa, tehát nem voltak olyan nagy dolgai, meg bizonyos helyzetekben néha bizonytalan is volt, de az élete vége az, hogy mikor végighurcolják Itálián, és amerre a hintója megy, az emberek oda térdeltek az út szélére, hogy ahol meg tudott állni Firenzébe is misézni, ott az emberek sírtak a miséjén, és mindenki siratta a pápát, akiről tudták, hogy őt most elhurcolják számüzetésbe, és amikor meghal, akkor egy közönséges temetést rendeznek neki, majd a későbbiekben Napóleon engedi azt, hogy díszes temetést is végezzenek, és csak később engedik azt is, hogy Rómába szállítsák a maradványait, és mindenki azt gondolta, hogy ez most tényleg a pápaságnak a vége. Róma megszállás alatt van, bevonultak a franciák, hogyan tovább? VI. Pius azonban úgy rendelkezett, hogy a bíborosok ugye a hagyománynak megfelelően ne ott jöjjenek össze, ahol az előző pápa meghalt, még csak ne is szükségszerűen Rómában, hanem ott gyűjjön össze, vagy ott tartsák meg a konklávét, ahol a legtöbb bíboros szabadon tud találkozni. Ez pedig ott a környéken Velence volt. Tehát Velence, ami később majd Velencét is elfoglalja Napóleon, a Velencei Köztársaságot, de egyelőre a Velencei Köztársaság még független volt. És így gyűlnek össze a bíborosok. És ugye ez az egészben az érdekes, hogy az egyház nem hagyja magát, hanem 1800-ban az összegyűlt bíborosok, hát végülis hosszú huzamona után, mert azért egy nagyon kiélezett helyzet volt, hogy most kit válasszanak meg egyáltalán ki az, aki vállalja ilyen körülmények között az egyháznak a vezetését, megválasztanak egy bencés szerzetes, tehát bíboros volt ő maga is, csak eredetileg bencés szerzetes, Barnaba Chiaramontit, aki egyébként nem ijed meg, egyrészt mondhatnánk már, hogy szinte fricskaként fölveszi a 7. Pius nevet. Tehát folytatni akarja 6. Piusnak a tevékenységét, és nem ijed meg, hogy most akkor ő mit csináljon, szépen fogja magát, és mintha mi sem történt volna, visszamegy Rómába. Tehát Róma az övé. Thank you. Elfoglalja szépen az ősi székhelyét a Vatikánban, és gyorsan kinevez maga mellé ugye egy titkárt, aki nem más, mint a kornak egy zseniális, tényleg kiváló képességekkel megáldott diplomatája, Consalvi. Az ő segítségével tud aztán majd bizonyos eredményeket elérni Napóleonnal szembe. Napóleont meglepi azért a helyzet, hogy hát kérem szépen, az egyház nem maradt vezető nélkül, sőt, az egyháznak a vezetője újra ott van Rómában. Mint ami sem történt volna. Úgyhogy Napóleon, mondhatjuk így, hogy taktikát vált, tehát nem akarja kényszeríteni a pápát, hanem ugye azért is, hogy a saját pozícióját erősítse, inkább megegyezésre törekszik. Tehát most azt tűzi ki célul, hogy a mostani körülmények között Franciaország, amelynek az élén ugyebár a három konzul, és azoknak az élén pedig az első konzul, maga Napóleon áll, az egy megegyezést hozzon össze a pápával, hogy akkor hogyan is tud működni továbbra Franciaországban az egyház. Ugye ez tipikusan egy konkordátumnak a születését vetíti előre. A tárgyalások Párizsban zajlottak, és néha úgy tűnt, hogy teljesen reménytelen összehozni ezt a konkordátumot. Végül is Consalvi többször is odautazott, mindenféle módosításokat hajtottak végre, és nagyon kemény tárgyalások és nagyon komoly kompromisszumok árán, de végül is megszületik egy olyan megoldás, amely mind a két fél számára, mondhatjuk így, hogy kielégítő. És ezzel létrejön a konkordátum, amelyet 1801-ben kötött meg egymással Franciaország, illetve a Szentszék. Ez a konkordátum 17 pontból állt, amely szabályozta ténylegesen a francia egyháznak a működési szabályait. Ami eleve lényeges, hogy a konkordátum már az első pontban elismeri azt, hogy Franciaországban a többségi vallás az a római katolicizmus. Ugye nem államvallás, odáig nem lehetett elmenni, de azt, hogy elismeri, hogy az emberek többsége az római katolikus, már ez is az előző évtizednek a felfordulása után, már ez is egy óriási eredmény. Azon kívül szabályozza a püspökségeknek a számát, illetve az érsekségeknek a számát. Ez további csökkenést jelent a korábbiakhoz képest.
De hova lehet még csökkenteni a létszámot?
Hát úgy, hogy 50 püspökség és 10 érsek. Ez is szép kerek számok, a racionalizmus itt is megjelenik, és hát a főpásztoroknak a személyét vajon kinevezi ki, mondanom sem kell,
Napóleon.
Hogy az, igen, az első konzul. Hát nem Napóleont említik, hanem az első konzul. Egyenlőre úgy van, hogy ez egy tartósan fönnmaradó államforma, és csak időkérdés, hogy ki lesz majd a következő első konzul. Persze a történelem úgy alakult, hogy más első konzul nem lett, mint Napóleon. De akkor is Napóleonnak tehát erős beleszólása van az egyházi ügyekbe, a püspökök kinevezése révén is. Az egyház bizonyos kárpótlást is kapott, tehát anyagi javakat kapott vissza, amelyeket a francia forradalom idején elkoboztak tőlük. A vissza nem adható egyházi javak fejében pedig az állam bizonyos kárpótlást fizet az egyház számára. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy bár az egyház vezetésébe a francia állam és Napóleon nagy mértékben belenyúl, azonban az egyház működésének a gazdasági bázisát viszont a francia állam biztosítani fogja. Hát persze mindez korlátozott lehetőségek között, de mondhatjuk azt, hogy a római katolikus egyház szabaddá vált Franciaországban. Nyilván, hogy nehéz körülmények között vannak, mert továbbra is kevés a pap, hogy az egyházi épületek leromlott állapotban vannak, és így tovább. Na jó, de akkor is a legfontosabb az, hogy az egyház immár szabadon működhet. De az helyzet mégsem annyira egyszerű, ugyanis miután megszületett a konkordátum, mindenki aláírta, meg lehetett tartani az ünnepélyes bemutatását. Nem sokkal később Napóleon egy úgynevezett végrehajtási utasítást adott ki ezzel kapcsolatban, az úgynevezett organikus cikkelyek, amely 77 pontból állt, és amely részletesen előírja, hogy a konkordátumnak a 17 pontja alatt mit is kell igazából érteni. Most ez egy olyan értelmezés volt, ahol például akár odáig is elmehetett, hogy akár az eredeti szövegnek az ellenkezőjét hozza ki értelmezésként. Természetesen a Szentszék részéről bekövetkezik egy tiltakozás, azzal az eljárással kapcsolatban, azonban a tiltakozás az hatástalan maradt, hiszen Napóleonnak olyan tekintélye, olyan befolyása, olyan pozíciója volt ebben az időben, hogy a pápáknak a szava Franciaországban gyakorlatilag szinte elhalt, csak suttogás volt. Napóleon tényleg akkora népszerűségnek örvendett az egész lakosság szemében, hiszen ez az időszak, ami a francia forradalom időszaká utáni kornak, a nagy győzelmeknek az ideje lesz majd, Napóleon nagy hódítóháborúi, a franciák telve nemzeti büszkeséggel most már nem védekeznek a külső hatalmakkal szemben, hanem átmennek nyilvánosan támadásba, és Európa népei sorra hódolnak meg előtte, amelyiknek egyébként szintén vannak egyházi vonatkozásai, mert hogy mondjuk az 1803-as hadjárat, amivel gyakorlatilag a német-római birodalom, a császárság ugye megszűnik létezni, az nem csak politikai változást hozott, hanem nagyon komoly egyházi változásokat is. Napóleon ott is hozzányúlt az egyháznak a dolgaihoz, és teljesen átszervezte a németországi, tehát a birodalmi egyházat, tehát püspökségeket szüntetett, meg újakat hozott létre, addig jelentéktelen püspökségekből érsekséget csinált, és így tovább. Illetve hát az egyháznak a birtok rendszerét is eléggé szabadon kezelte. Tehát ahol Napóleon megjelent, és tényleges hatalomra tudott szert tenni, ott az az egyházat is jelentősen érintette. Most, hogyha föltesszük a kérdést, hogy mit jelentett ez például mondjuk az osztrák Habsburg monarchia számára, amelynek része Magyarország is. Itt nem voltak akkora változások, éppen azért nem, mert hogy igaz, hogy a Habsburgok is ugye vereséget szenvedtek, és behódoltak Napóleonnak, viszont a Habsburg birodalomnak a belső életébe Napóleon nem szólt bele igazából, hagyta a Habsburgoknak a további uralkodást, mint egy vazallus uralkodó, hogy ezzel szemben a birodalom, amely nagyon sok pici államból állt, az teljesen szétesett, illetve hát ez segítette hozzá, hogy a későbbiekben ugye Poroszország még inkább megerősödjön majd. Thank you. Na de kanyarodjunk vissza 7. Piuszhoz és Napóleonhoz, ugyanis Napóleon nem elégedett meg az első konzulátussal, hanem 1804-ben népszavazást írt ki Franciaországban, és pedig ez volt a kérdés, hogy a franciák szeretnék-e, hogy Napóleon császárrá legyen. És a franciák szerették volna. Érdekes az, hogy ugye eljutottunk a francia forradalom kezdetétől, amely ugye egy abszolút monarchiából indul ki. Eljutottunk ugye mondhatjuk így, hogy a plebejus mélypontra, a jakubinus diktatúrához, ami ugye bár a baloldali mélypont volt, és utána egyre inkább jobbra tolódás. Egyébként érdekességképpen, nem tudom, tudják-e a rádióhallgatók, hogy pontosan ez a jobboldal és baloldal elnevezés, ez is a francia forradalom idejéből származik. Pontosan ugye az ottani idézőjeles parlamenti patkóban ugye voltak a radikális újítók, a forradalmárok, akik a baloldalon ültek, és a konzervatívok voltak a jobboldalon, tehát ez a megkülönböztetés, hogy melyik a jobb és baloldal, az is ide vezethető vissza. De most már megint ott tartunk itt a forradalmi hevület változásaiba, hogy lassan visszaérünk az egyeduralomhoz.
Tehát, ami ellen egy fellázadt a nép, és
így van, tehát egy abszolút,
fejek hultak a porba.
Egy abszolút monarchiából indultunk ki, és most van itt valaki, aki szintén szeretne egy monarchiát létrehozni, csak nem királyként, hanem egyenesen császárként. Ugye ez mutatja a klasszikus világ iránti tiszteletet és szeretetet ebben a korszakban. Már az, hogy Napóleon konzulátust vezetett be, ugye ez is a Római Köztársaságra hajazott, és most pedig ugye a Római Köztársaság az átment ugye principátusba, egyeduralomba és császárságba. Most Napóleonnál ugyanez történik, csak sokkal gyorsabban. Ugye a konzulátusból, vagy a köztársasági államformából átmegyünk lassan, illetve nagyon gyorsan az egyeduralomba.
De miért lehetett az, hogy a népnek, ami gyakorlatilag pár évtizeddel korábban valami ellen fellázadt, most Napóleonban láttak egy olyan vezetőt, aki mondjuk ugye nem az arisztokrácia csúcsáról jött ugye egy királyi vérvonalból, hanem a hadi tetteivel tette magát nagyja, és mondjuk akkor emiatt a feltörekvését támogathatta a nép?
Részben ezt, tehát az, hogy közülük való, tehát egy korzikai kisnemesi családból származik, ugye Ajaccio környékéről, tehát mondhatjuk szinte a nép gyermeke, ami karriert befutott, ez mesés. Tehát ez olyan, mint a magyar népmeséikből, ugyebár a legkisebb fiú, akiből aztán majd király lesz. Ugyanakkor pedig Napóleonnak a sikerei. Tehát amit korábban nem tudtak megcsinálni, és volt olyan időszak a francia forradalomnak, amikor a francia seregek sorra szenvedtek vereséget, egy sikeres tábornok volt, ez pedig nem más, mint Bonaparte Napóleon. És utána ez a Napóleon, ahogy látjuk, most már egész Közép-Európát, meg Itáliát meghódoltatta, tehát olyan európai hegemóniára tett szert, amit még 14. Lajosnak sem sikerült megvalósítani annak idején. Ez egy óriási fegyvertény, tehát a franciáknak olyan nemzeti büszkeséget adott, hogy na ez a mi fiunk, ez ilyeneket tud csinálni. Ráadásul ugye ő kiváló szervező is volt. Tehát közben ő új jogrendszert ad az országnak. Ugye ez a kód
Napóleon.
Így van, ami mind a mai napig azért az európai jogalkodásnak az egyik alapja.
És létrehozza a Nemzeti Bankot, tehát hogy közigazgatásban...
Így van, és amit mondhatjuk azt, hogy a gazdaságot is sikerül neki stabilizálnia, tehát a korábban teljesen kiszámíthatatlan, kaotikus viszonyokban végre valaki rendet teremtett. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy 1789 és 1799 között mennyi változás volt, és hogy mennyire zavaros volt a helyzet, nem lehetett tudni, hogy ki kivel van, és állandó veszélyben érezhette az ember az életét, mert nem lehetett tudni, hogy ki mikor vádol, meg kit mivel, és annak a giotin lesz a vége, és közben pedig gazdaságilag padlón van az ország, hadászatilag padlón van az ország, állandó fenyegetettség érzés, és most jön valaki, aki ebből a káosz és vérgőzös időszakból egy viszonylag nyugalomra vezeti el az országot, gazdasági, politikai stabilitást ad, nem változnak már úgy a kormányok, a gazdaság helyreáll, és közben óriási katonai sikerek. Uh-huh. Tehát ez az ember, ez Franciaországnak a hőse. Tehát az emberek végre örülnek annak, hogy van valaki, aki kézbe vette az ügyeknek az irányítását, és biztonságot ad.
Igen, csak hát ugye a sok-sok nagy siker után gondolom azáltal is fordult a kocka, hogy ezek az óriási hódítások és ez a hatalmas erőfitoktatás azért rengeteg áldozatot hozott az országnak is. Mind anyagi, mind ember áldozatot.
Így van, de azért figyeltő arra is, hogy a szövetségeseket is bevonta a háborúiba, tehát nem mindig francia katonák meneteltek, hanem akik szerettek volna velük menni, azok mehettek. Például a lengyelek nagyon boldogok voltak a későbbiekben, hogy ugye létrehozza a lengyel nagyhercegséget, ami a korábbi elnyomás helyett valamelyest mégiscsak egy pici függetlenség volt, hiszen Lengyelország korábban nem létezett. Hát jó, ez is bábállam volt, ez világos, de a lengyelek utána legalábbis egy nagy részük az lelkesen masírozott Napóleonnal Oroszország ellen. De kanyarodjunk vissza még 1804-re, hiszen még csak itt tartunk, ez még Napóleonnak tényleg a fölfelé ívelő korszaka, tehát megszavaztatja a népet, hogy császárság legyen-e, és a nép akarja a császárságot. Igen, hogy most jön a következő kérdés, hogy igen ám, csak hogy a császárság az nem olyan egyszerű dolog, mert hogy ha visszagondol arra, hogy ez most ugye részben a klasszikus világnak a visszahozatala, de ez már nem ugyanaz, mint az ókori császárság, hanem sokkal inkább Nagy Károly birodalma. Uh-huh. És Nagy Károlyt kikente föl császárrá,
a pápa.
Így van, annak idén 800 karácsonyán harmadik Leó pápa. És Napóleon gondolt egy nagyot, hogy azért is, hogy európai uralkodók előtt a legitimitását jobban tudja érzékeltetni, ugye olyan valakitől kellene a császárságot fölvenni, aki tényleg legitim, aki elfogadott. És itt jön kapóra neki a pápa. Ugye meghívja a hetedik Piuszt Párizsba a császár koronázásra. Ő pedig el is megy. Mondjuk a császár koronázás azonban nem egészen úgy zajlott le, ahogyan azt a pápa szerette volna, ugyanis az tény, hogy a pápa volt az, aki fölkente a császárt, ugyebár a szent olajjal, viszont Napóleon maga vette le az oltárról a koronát, és saját maga helyezte önmaga fejére. Tehát nem a pápa tette ezt, hanem maga Napóleon, és Napóleon volt az, aki megkoronázta ugye az akkori feleségét, Josephine-t. És utána pedig, ha már egyszer ott van Párizsban, akkor a pápa próbál újra tárgyalni Napóleonnal, hogy a konkordátumokat, illetve a konkordátumot azt az eredeti értelem szerint kellene végrehajtani, nem pedig az organikus cikkelyek szerint, illetve a pápa kifejezte azt a nézetét is, hogy tulajdonképpen ő arra is hajlandó, hogy újra tárgyalják az egészet, és akkor egy újabb kompromisszumos konkordátumot tudnának létrehozni. Napóleon közben arra gondolt, hogy hát volt már ilyen ugye a franciák történetében, hogy a franciák rákényszerítik, rábírják a pápát, hogy ne Rómába tartózkodjon, hanem valahol itt a közelbe. Tehát Napóleonnak megfordult a fejébe, hogy mi lenne, hogyha a pápát itt tartaná Franciaországban. Legyen készügyben. És akkor ugye Európa két nagyhatalma, az egyik ugyebár a politikai katonai nagyhatalom, ez Napóleon, meg hát azért a pápa mégiscsak lelki nagyhatalom, tehát itt ők közösen együtt tudnának működni, mert hogy hát ha már ugye annyi területet elfoglalt, akkor nyilván azoknak az ügyeit is lehet a pápával itt közvetlenül intézni. Pápa azonban, amikor tudomást szerzett Napóleon ezen szándékáról, akkor közölte, hogy a helyzetettől bonyolultabb. Neki vissza kell menni Rómába, az a székhelye, és hogyha Napóleon erőszakkal itt tartja őt Párizsban vagy Franciaországban, arra az esetre ő már egy nyilatkozatot hagyott Rómában, hogy ha nem tud visszatérni, mert hogy itt fogják, akkor tekintsék úgy, mintha lemondott volna, és válasszanak egy új pápát. Tehát itt is azért érdekes, hogy megjelenik a lemondásnak a gondolata. Emlékszünk rá, hogy amikor Benedek pápa, már 16. Benedek lemondott, akkor annyira megdöbbent a világ, hogy ó, hát hogy lehet ilyet. Igaz, hogy itt nem következett be a lemondás 7. Piusznak az esetébe, de mint lehetőség fönnállt. Tehát ő meghagyta, hogy ha nem tér vissza Rómába, mert Napóleon fogságba tartja, akkor vegyék úgy, hogy lemondott, és válasszanak egy új pápát, és akkor Napóleon pedig nem 7. Pius pápát tartja itt fogságba, hanem csak az egyszerű bencés szerzetest, Barnaba Chiaramontit. Na, ezek után a pápa hazatérhetett Rómába. Azonban a helyzet még ezzel sem zárult le, mert hogy a pápaság újabb viszontagságokat kellett, hogy kiálljon Napóleon részéről, amelynek a végső konklúziója az volt, hogy mivel a pápa nem volt hajlandó aktívan részt vállalni Napóleonnak a háborúiban, és ugye az egyházi államnak volt néhány fontos kikötője, Civitavecchia és így tovább, amelyeket a franciák szerettek volna megszerezni maguknak, mint földközi tengeri támaszpontot, hogy onnan tiltsák ki az összes többi más hatalomnak a hajóit, és csak a franciákat engedélyezzék. Hát az ilyen intézkedéseket, meg gazdasági intézkedéseket a pápa nem volt hajlandó támogatni, aminek az lesz a következménye, hogy mivel a franciák úgy látták, hogy a pápa ezekben a kérdésekben annyira hajthatatlan, akkor a francia csapatok 1808-ban megszállták újra Rómát aktívan. A pápa tulajdonképpen a Vatikánba zárkózott, de egyelőre még Rómában maradt, egészen addig, amíg a 1809-ben a francia hatóságok a pápát meg nem fosztották a hatalmától. Ez igazából ugye mint államfő, államfői hatalmat jelent, hiszen a pápa volt az egyházi államnak a feje. Ez azt jelentett, hogy megfosztották a pápaságtól, illetve nem a pápaságtól, az egyházi állam vezetésétől, és az egyházi állam vezetését azt átvették a franciák, tehát tulajdonképpen megszüntették az egyházi államot, és beolvasztották a francia birtokok közé, ugye a Cisalpin királyságnak a része lett az egyházi állam. A pápát pedig ezután fogságba vetették, és ugye az következik most is, mint ami VI. Piusnak az esetében, tehát őt is elhurcolják Franciaországba. Egyébként Napóleon életében újabb komoly változás következett be 1810-ben, mert hogy igaz, hogy császárrá koronázták, igaz, hogy újabb győzelmeket aratott a következő esztendőkben Európa különböző országaiban, a vele újra és újra szembeforduló, hát elsősorban osztrákokkal és poroszokkal szemben, azonban az is látszott, hogy Európának a nagy vezető uralkodói dinasztiái nem fogadják be. Tehát hiába, hogy ő a kontinentális Európának az ura, mondjuk közben már Spanyolországba is bevonult egész Portugáliáig. Tehát hogy hiába, hogy ő a kontinentális Európának az ura, mégiscsak egy feltörekvő bugrisnak tartották. Hogyan lehet ezen javítani? Kérem szépen, be kell házasodni valamelyik nagy hírű európai családba, mármint uralkodói családba, és ugye itt az is megkötés, hogy ugye ezek az uralkodó családok abban az időben ugye vallási, felekezeti alapon házasodtak. Tehát neki katolikus uralkodót kellett keresni. Hát voltak katolikus uralkodók ebben az időben, tehát ugye Itáliában voltak kisebb fejedelmek, ott van a spanyol királyi ház, a burbonok, az mondjuk nem annyira jó választás, hiszen pont ugye a burbonokat üzték el Franciaország trónjáról. Viszont a Habsburgok, amelyek ugye Közép-Európának a legjelentősebb és mondjuk az, hogy a legősibb katolikus dinasztiája, na ez volt a tökéletes választás, és így kéri feleségül ugye a császártól, aki már nem német-római birodalomnak a császára, hanem ugye egy új államalakulat jön így létre, az osztrák császárság, tehát Ferenctől kéri, hogy feleséget adjon neki, és Mária Luizával kötnek házasságot. Csak ugye az a kérdés, hogy akkor most hogyan köthet házasságot, amikor ott van neki Josephine. Napóleon okos ember volt, és nagyon értett a joghoz is. Tehát nem véletlenül a kód Napóleon, az egyház joghoz is konyított, és rájött arra, hogy nagyon könnyen megtámadható az első házassága. Kánonjogi szempontból.
Mert nem született gyermek, ugye?
Nem a gyermektelenség az nem érvénytelenítő akadály. Viszont ugye a Trentói zsinatnak volt olyan határozata, ugye ez a Tametszi dekrétum, hogy a a házasságot a saját plébános előtt kell megkötni, vagy pedig a saját plébános által engedélyezett egyházi személy előtt kell megkötni. Viszont az ő házasságuk ugye megint csak a forradalomnak az űrzavarában nem így történt. Tehát az a pap, aki összeadta őket, azt hiszem Toulonba, az se nem Napóleonnak, sem Josephine-nek nem volt a plébánosa. No de hát abban az időben, amikor alig volt pap, meg azt se lehetett tudni, hogy most ki hova tartozik, hát ezzel nem nagyon foglalkoztak, rendesen templomba kötöttek házasságot, de amikor arról volt szó, hogy egy új feleség kellene, akkor ez alapján ezt a házasságot nagyon könnyen meg lehetett támadni, és akkor ráadásul ugye a francia püspökök, azok kinek a kezében voltak? Napóleon kezébe, hiszen ő nevezi ki őket, úgyhogy ez a házasság az gyorsan érvénytelenített velet, és így következett be a házasságkötés Mária Luizával. Azonban ez azért érdekes, mert hogy ugyanakkor viszont az uralkodói házassági ügyek, ezek már nagyon régóta, hát ez egy nagyon régi hagyomány, ez kinek a fennhatósága alá tartozik? A pápának. Tehát az uralkodói családoknak a házassági ügyei, azok közvetlenül a pápának a hatáskörébe tartoznak, nem pedig a francia püspökökébe. Így aztán a pápa ugye ezt nehezményezi. Ráadásul ugye a Napóleon meghívja a bíborosokat is erre az esküvőre. A bíborosoknak egy része azonban nem hajlandó. Tehát vannak, akik elmennek, együtt ünnepelnek Napóleonnal. Napóleon ezt méltatja, hiszen ez mutatja, hogy nők elfogadják Napóleonnak a tekintét és a hatalmát. A többi bíboros azonban, aki nem ment el, azokat utána mérgében megfosztotta a bíborosi ruha viselésének a jogától. Úgyhogy ők ezentúl nem viselhették a bíborosi jelvényeket, illetve a bíbor öltözéket. Úgyhogy őket fekete bíborosoknak nevezték, ők voltak azok, akik hűségesek voltak hetedik Piuszhoz, a vörös bíborosok, azok pedig Napóleonhoz voltak hűségesek. Na most közben a pápa továbbra is arra törekszik, ugye akkor már fogságban van, és ugye Franciaországban Fontainebleau-ba hurcolják, ami szintén egy nagy palota komplexum. Tehát itt őrzik a pápát, és Napóleon azt szeretné, hogy akkor jó, rendben van, kössönnek egy új konkordátumot. Napóleon biztos benne, hogy az új konkordátum az előnyös lesz számára, hiszen ugye az előzőben komoly kompromisszumokat kellett kötni. Ez a mostani, amikor ő most már tényleg hatalmának a csúcsán van, most már császár, most már európai dinasztiákba beházasodott, tehát itt most már olyan konkordátum lesz, hogy a pápának itt már csak jelképes szerepe lesz ebbe, és akkor nem is kell hozzáfűzni organikus cikkelyeket, és akkor a helyzet teljesen az ő javára dől el. Tehát, hogy no, ez lesz a jövő útja. Még egy dolog volt hátra, hogy még keleten is rendet tegyen. Úgy gondolta, hogy miután Oroszországot is térdre kényszeríti, akkor utána tényleg neki lát az egyházi ügyeknek a rendezésének. Igen ám, csak hogy kiderült, hogy az oroszországi hadjárat az nem egészen úgy alakult, ahogyan, sőt, nem egészen, egyáltalán nem úgy alakult, ahogy azt Napóleon szerette volna. Ugye Oroszországban részben az öreg Kutuzovnak a halogató taktikája, a Felperzselföld taktikája, a Borodino ütközet, Moszkva a felgyújtása, stb. Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy Napóleon kénytelen volt visszavonulni, és ráadásul a hadseregének a jelentős részét is ugye felőrölte ez a hadjárat. Úgyhogy amikor ő 1813-ban visszatér Európába, akkor egy jócskán meggyengült Napóleon tért vissza, bár ekkor ez még nem látszott annyira. Viszont az ellenfelei vérszemet kaptak, ugye újra újra fegyverkeztek Napóleon ellen, és még ebben az esztendőben, 1813-ban megvívják a kornak az egyik legnagyobb ütközetét, ugye az a lipcsei csata.
Népek csatája.
Így van, a népek csatájának nevezik, hiszen ott a környékbeli népek mindannyian képviselve voltak benne, természetesen ugye mi magyarok is az osztrák hadsereg részeként, hát kiváló emberek, többek között Széchenyi István is részt vett a lipcsei csatába, amelyet Napóleon elvesztett. Most azt hallottam, hogy ez a filmben nincs benne. Csak hogy itt utaljak én is arra, ami a bevezető gondolat volt a Napóleon című film. És innentől kezdve azért Napóleon nem adja könnyen magát, tehát még egy jó évbe telik, amíg ilyen utóvéd harcokat víva visszavonul Franciaországba, de ekkor már a kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy ő most a pápával konkordátumot kössön. Tehát annyira lekötik a katonai és politikai műveletek, amelyeket tényleg a maga módján zseniálisan, amennyire egy ilyen vesztett helyzetben lehet, zseniálisan old meg, de nem tudja elkerülni a bukását. Tehát 1814-ben Napóleon megadja magát, és a feltételek között volt az, hogy a pápát vissza kell engedni Rómába. Úgyhogy a pápa, így aztán szépen a francia határon átadják az osztrák hadseregnek, és végül is magyar huszárok kíséretében bevonul Rómába. Nagy örömújongás közepette, rómaiak örülnek, hogy a pápa visszatért. A francia birodalom, ami volt, az szétesett, nyilván az egyházi állam is felszabadult, a pápa pedig egyik első intézkedéseképpen, hogy ezt már egy korábbi adásban említettük, visszaállította a jezsuita rendet.
Haladunk tovább, itt maradunk még majd Franciaországban, a restauráció korának pápáival folytatjuk a következő adást.
A mai adásban a napóleoni kor Franciaországáról és egyházáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Thank you.